folytatódik a hordó minta. Az a baj, hogy nincs pánik a hazai borpiacon, pedig Fiát Attila szerint egyre rosszabb a helyzet, de az érintettek többsége még mindig nem ismerte fel a bajokat. A nemzetközi borakadémikust Kovács András István kérdezte.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa készített egy ágazati stratégiát. Tehát az ágazati stratégia az elvileg azért van, ugye ezt én is csak kívülállóként olvastam, az ágazati stratégia az azért, hogy az ágazatnak a különböző kérdéseire választ adjon. Az a úgymond stratégia, amiben én részt vettem, ez a piramis rendszer kialakítása, az egy kommunikációs piramisnak a létrehozása. Tehát az semmi másról nem szól, mint a magyar borstratégiának azt a hiányosságát próbálja orvosolni, hogy definiálni tudjuk magunkat, meg tudjuk határozni magunkat, mondjuk egy nemzetközileg is érthető keretrendszerben, és átlátható keretrendszerben, hogy miről szól Magyarország a bor szempontjából. Amikor ezt csináltam, akkor azt mondtam, hogy igen, tehát nekünk egy nehéz helyzetünk van, mert 22 borvidékünk van, több száz szőlőfajtánk, irgalmatlan mennyiségű stílus csinálunk minden borvidéken, ez nyilván nem is jó, ezen változtatni kell, de ebből nem következik az, hogy mi a világgal el tudjuk hitetni azt, hogy egyébként Magyarország az egyetlen egy szőlőfajtáról szól. Azt nagyon egyszerű kommunikálni, én ezzel egyetértek, csak mi nem ilyenek vagyunk. Tehát ez túl egyszerű lenne ez a megoldás, és nem lenne őszinte, nem lenne igaz. A kettő között van a különbség, és erre mondtam azt, hogy ez egy ilyen irányított sokszínűség, vagy rendezett sokszínűség, ami ebben a piramis hierarchiába próbálja bemutatni Magyarországnak azokat a borait, amelyeket egyébként érdemes bemutatni. Tehát az értékpiramis abban is különbözik az ágazati stratégiától, hogy ebben nincs benne minden. Tehát ami a kommunikáció a pozitívumokról szól, arról szól, amit szívesen megmutatunk a világnak, azok vannak benne. Amiket nem mutatunk meg szívesen a világban, azok léteznek, az ezzel nem foglalkozik, mert az nem ennek a feladata. Az az ágazati stratégiának a feladata, hogy ezeket a negatívumokat próbálja orvosolni.
És ez mennyire válik be? Most már egy ideje, ez folyik talán több is, mint egy éve. Gyakorlatilag ilyen keretek között folyik a munka. Ennek van már valamilyen hatása, és remélhetően pozitív hatása, eredménye?
Ugye ezt a turisztikai ügynökség volt, aki a megrendelője volt ennek a piramis koncepciónak. Ezt tavaly a március környékén publikáltuk először, mutattuk be először, és utána gyakorlatilag a nyár folyamán volt egy 6 plusz egy állomásos roadshow, ami a 6 kiemelt borvidéket járta végig, illetve nyilván tehát a szomszédos borvidékek képviselői oda eljöhettek, ahol ezt bemutattuk, ezt a koncepciót részletesen. Ezért a turisztikai ügynökség felel, tehát ez az ő feladatuk, hogy ebből aztán mi lesz és hogy lesz a jövőben. Én annyit a magam részéről azt látom, hogy azok a borvidékek, akik gondolkodnak azon, hogy előre akarnak lépni, és ebben nem várnak az államra, meg az állami segítségre, azok elkezdtek dolgozni, és azok egyébként ezt a koncepciót jónak találják, és ebben a koncepcióban gondolkodnak.
Működik is, tehát vannak pozitív eredmények? Vagy ez még nem látszik?
A Balatonbor, a hegybor, a dűlősborok, az a piramis koncepció kialakítása. Ez zajlik most a Balatonon. De ugyanígy Szekszárdon, Egerben is vannak, akik ebben gondolkodnak. Tulajdonképpen a Tokajnak is van egy, tehát a tokai hierarchia is nagyon, nagyon hasonló. Itt pont az lenne a lényeg, hogyha a kiemelt borvidékeink hasonló elvek alapján építenék a saját piramisaikat, akkor ha ezeket összetoljuk, akkor minden szinten, akár a regionális borok szintjén, akár a települési borok szintjén, akár a dűlős borok szintjén meg tudjuk mutatni a legszebbeket az országban, az adott borvidékekből. Tehát csopak mellé oda lehet lakni Mádot, mint ahogy a Szent Tamás dűlő mellé is oda lehet rakni a, nem tudom, a Siralomvágót, vagy valamelyiket. Tehát, hogy ezeket szépen össze lehet, vagy a Fekete-hegyet villányból. Tehát, hogy csak ott az a lényeg, hogy minden borvidéken ezt a hierarchiát kell megvalósítani. Ez egy alulról történő építkezés, tehát én, illetve azok a borászok, akik ebben részt vesznek, azok csak ezen tudnak dolgozni. Itt én azt gondolom, hogy csodavárásnak helye nincsen, mert ez egy hosszú folyamat, amíg ezek kialakulnak, hiszen itt rengeteg vitát kell megvívni egymással is a borvidéken belül, hogy hogyan és milyen elvek alapján tagolódnak be ebbe a piramisba.
Ugye elég sokat beszéltünk az olasz rizling kapcsán a Balaton mondjuk itt Balaton régióról, de mi a helyzet a többi borvidéken? Azért ott is vannak meghatározó fajták, és remélhetően ott is azért ilyen folyamatok történnek. Vagy most a Balaton ennyivel, már mint régió, ennyivel előrébb jár?
A Balaton, az, hogy előrébb jár, azt óvatosan használom, az biztos, hogy a Balaton előre jár. Tehát a Balatonon nagyon aktívan, néha már szoktam nekik mondani, hogy túl aktívan bizonyos szempontból, tehát rengeteg összefogás van, amiknek már kicsit már kívülről nézve olyan keveredik is, hogy most melyik, ugye a balatoni kör, Riesling generáció, Csopaki kódex, stb. De ez még mindig jobb, mint annál, hogyha semmi nem lenne. Tehát ők nagyon aktívak, és azt gondolom, hogy elég az eredmények elég látványosak, meg még látványosabb lesznek viszonylag rövid időn belül, hogyha ezek a szintek szépen elkezdenek kiépülni, és ebben megegyezés van. Tehát a Balaton az egyértelműen nagyon komoly lendületben van, de más borvidékekkel is van munka. Évvégén voltam Villányban a Cabernet Franc konferencián, tehát ott ugyanígy előjött az, hogy az egy nagyon jó lépés, hogy a Villányi Franc a csúcsbor, de ez megint fölvet egy érdekes kérdést, hogy amikor a különböző szintekben gondolkodunk, akkor úgy gondoljuk-e, hogy például a Villányi Piramis az egy viszonylag közérthető alapszintű, tehát mondjuk a klasszik Cabernet Francról szól, aztán a prémium, aztán a szuper prémium Cabernet Franc, tehát erre húzzuk fel a piramist, vagy pedig azt gondoljuk, hogy a Cabernet Franc elindul egy valamilyen szinttől, és mondjuk alatta akár egy portugízerre épített, könnyedebb küvé jelenik meg. Ez most ugye ezek elméleti dolgok, amiket felvetek, de pontosan ezeket kell végigjárni, mert minden borvidék szerintem akkor tudja magát viszonylag könnyen bemutatni, hogyha egy logika alapján rendezhető, tehát egy lapra viszonylag könnyen le lehet rajzolni azt, hogy miről szól az adott borvidék. Ha csak felsoroljuk azt, hogy milyen szőlőfajtáink vannak, meg nem tudom, milyen márkanevek vannak, meg milyen pincészetek, akkor oké, ezt mindenki meg tudja csinálni. De ha van benne egy logika, hogy mire koncentrálunk, hogy mire fordítjuk az erőforrásainkat, akkor azt szerintem biztos, hogy sokkal jobb annál, mint hogyha ezzel nem rendelkezik egy borvidék.
A piac is követi ezt, vagy itt más a mozgás?
Szerintem a piac az nem követ semmit, tehát a piacot nekünk kell követni. Én megfordítom, mindig azt mondom, hogy a fogyasztókért mindent meg kell tenni, mert a fogyasztókból élnek a borászok. És ezen a téren szerintem nagyon-nagyon sokat kell javulni. Tehát ezt érzem egyébként a leggyengébb pontnak, hogy azt gondoljuk, hogy a bor az van, a bort mindig is itták az emberek, mindig is inni fogják, egyáltalán sehol nincs ez megírva, hogy ez így legyen. És annyi alternatíva van, annyi felé csábulnak el az emberek, hogy ezek szerintem nagyon-nagyon komoly konkurenciát jelentenek a bornak. Tehát a bor helyzet szerintem egyáltalán nem egyszerű, sőt szerintem sokkal, de sokkal nehezebb, mint korábban volt, és egyre nehezebb lesz. Ezt borászokkal beszélve is meg tudom erősíteni, ez nem csak az én megérzéseim, hanem borászokkal is beszélek, és pont ugye a sör kapcsán jött elő, tehát azért nézzük meg, hogy, és nyilván ez most nem a nagy átlagról beszélünk, de valószínűleg ennek a nagy átlagra is van leképeződése. De hogyha az ilyen szegmenseket nézünk, akkor azért azt kell látni, hogy például az a kézműves sör vonulat, azért ez elég rendesen kinőtte magát itt Magyarországon, és hogyha megnézzük ezeknek a söröknek az árait, hát ezek bizony verik a boroknak az árait, és hogyha megnézzük, hogy ennek az előállítási költsége, hogy meg egyáltalán, tehát a bonyolultsága, hogy aránylik egy boréhoz, akkor egy elég szomorú képet kapunk. Mert ez azt jelenti, hogy valamiért a fogyasztók hajlandóak hatalmas nagy többletet fizetni ezekért a termékekért, ahhoz képest, amennyibe az kerül. És ez azt jelenti, hogy akkor valamit nem jól csinálunk mi. Mert hogy a bor esetében meg ezt nem hajlandók megfizetni, ezt a többletet.
Akkor valamiféle pánik hangulatnak ki kéne törnie, vagy már pánik is van, vagy ezért még nem ekkora a baj?
Pánik hangulat nincs, de egyébként azt szoktam mondani, hogy pont az a baj, hogy nincs pánik hangulat, mert akkor csak úgy mindig sodródunk az eseményekkel, és azt gondoljuk, hogy hát igen, nem olyan jó, meg már nem, még már régen jobb volt, de majd. Ne. Tehát valamit ez ügyben kell csinálni, mert szerintem tehát a különböző megjelenő konkurensek, azok nem lesznek kevesebbek, hanem inkább többek lesznek. Én most már nagyon sok étteremben látom egyébként azt, hogy szorul vissza a bor, és hogy egyre inkább jönnek elő a koktélok, egyre inkább jönnek elő a párlatok, amik korábban is ott voltak, tehát jellemzőek voltak, de nem annyira dominánsa, mint ahogy észrevehetően most már nagyon sok helyen ezek előkerülnek. És ugye ez mind háttérbe szorítja a bort. Tehát szerintem sokkal, de sokkal többet kéne azért is tenni, hogy ez a bor, a borhoz való viszony, a borfogyasztáshoz az ne lankadjon.
Fiát Attila nemzetközi borakadémikust hallották.
Hordó Minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán, az infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Szabó Gergőt hallották.